Következőképpen fejeztük be az apostoli hitvallást, ahogy mondtuk. Hiszem a test feltámadását és az örök életet. A test feltámadása és az örök élet, ez az a rész, ez az a szakasz, néhány mondat vagy szó, amit a jelenésekből fölolvasott igénk alátámaszt, és amit rendre megvallunk hitünk minden más egyéb tételével együtt. Nagyon érdekes ez az egész dolog, hiszen szokták azt mondani, hogy alapvetően kétféleképpen gondolkodnak az emberiség történetében, a gondolkodásnak, a filozófiának, a vallásnak a történetében arról, hogy hogyan is történnek a dolgok. Hogy hogyan is van ez a világ, hogy mi a sorsa, hogy hogyan lehet lekövetni, hogy körülbelül mifelé haladunk, és most éppen hol tartunk. Az egyik, hogy ne a keresztény kultúrkört említsem, alapvetően a keleti gondolkodásnak, a keleti vallásoknak a következtében, a keleti gondolkodásnak, filozófiának a következtében, azokat a történéseket, amik az egész világot jellemzik, egyfajta ciklikusságot látnak benne. Egy nagy körforgást, ami ismétlődik különböző ütemekben, különböző ritmusokban, de mindig úgy mondják, föl lehet fedezni egyfajta elindulást és visszatérést, újraindulást és visszatérést, és ez így szépen, lassan, görög tovább, végig, ki tudja meddig, mert ugye ennek a ciklusoknak, ezeknek a köröknek nem lehet megfogni a végét, hogy na eddig, mert ugye megint gördül tovább, és ezért, hogy nyugodtak keleti buddhista testvéreink el tudnak üldögélni magukba órákig, hetekig, hónapokig, mert gördítik szépen tovább a gondolataikban, a meditációjukban a világnak a sorsát. Mert hogy a világ az egy ilyen ciklikus körforgás. Az egész egy nagy és kisebb körök vannak benne, és ez így halad előre. Nagyon nehéz megfogni az elejét, nagyon nehéz megfogni a végét, mert ugye mindig tovább lép. És akkor azt mondják, hogy ezzel szemben, vagy emellett, hiszen nem veszünk ezen össze, ott van a másik fajta gondolkodásmód, ami sokkal inkább a mi európai keresztény eredeti kultúrkörünkhöz, gondolkodásunkhoz, vagy talán még a görögökhöz is, ugye a gondolkodás bölcsőjéhez kötődik, hogy lineáris ám ez a dolog. Tehát, hogy valahol elindult, és valahova megy, és valahova elérkezik. Ezzel azonban van egy nagyon-nagyon komoly probléma. Hogyha összevetjük a biblikus gondolkodással, alapvetően persze itt is olvasunk egy teremtés történetet, meg egy újjáteremtést, na de ha logikusan gondolkodunk, akkor ennek a lineáris folyamatnak, ennek van egy eleje, és van egy vége. Ami azt jelenti, hogy előtte nem volt, és utána meg nem lesz. Hát ez így már nagyon kellemetlen. Hát ezt így akkor fölül kéne vizsgálnunk valami olyan módon ezt a fajta gondolkodást, hogy nem kéne beleszorítanunk így a világról alkotott képünket ebbe a két nagyon leegyszerűsített formába, hogy mindig ismétlődik, mindig, és megy, ki tudja meddig, és nem lehet azt mondani, hogy egyszer csak elkezdődött, és valahová tart, és akkor ott vége lesz. Hanem hogyha az Istenről azt mondjuk, és azt állítjuk, hogy végtelen, hogy mindenható, hogy mindenütt jelenlevő, akkor, hát ő persze ez a kis 1500 köbcentiméteres szürke állományunk, meg fehér állományunk nem fogja befogni sose, de neki nincs eleje és nincs vége, és ez nem csak tér, hanem idő is, és ez már így borzasztó nehéz. Ha azt mondjuk, hogy végtelen, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy ő mindig létezett, és létezik, és létezni fog. Egy olyan állandó valóság, egy olyan tényező, egy olyan létező, amit nem lehet megkerülni. Hogyha egy picit egyszerűbben foghatóvá akarjuk tenni a dolgot, akkor azt kell, hogy mondanunk, azt kell, hogy mondjuk, hogy legfeljebb ebben az általa megálmodott világ, az általa megálmodott sokszínű csodálatos élet, az általa megálmodott sokszínű csodálatos ember története, mondjuk egy körülhatárolható pillanatban kezdődött el. Ennyiben tényleg lineárisan gondolkozunk. Ezt a körülhatárolható pillanatot úgy írja le a Biblia, hogy kezdetben, és körülbelül ennyit is tudunk róla. De az Istennek a végtelenségét, az, hogy alászálló ág vagy fölszálló ág, az, hogy lett és egyszer elmúlik, ezt soha nem mondhatjuk róla. Egy olyan fölfoghatatlan örök valóság, egy olyan fölfoghatatlan örök létező, aki valamikor beleálmodta ebbe az ő csodálatos létezésébe a mi életünket. Az, hogy ilyen legyen az ember, hogy ilyen legyen ez a világ, az, hogy ő szeretne egy ilyen létezést megvalósítani. Ő ezt akarja. És ő ezt a szavával meg is tette, és megteremtette a világot. És valószínűleg, hogy ebben a gondolatban találják meg ennek az egésznek a magyarázatát azok az ószövetségi írók, jelesül Jóbnak, vagy akár a 104. Zsoltárnak az írója. Persze egy kicsit furcsa ez a gondolkodásmód, de van benne valami, hogy azt mondja, hogy azért alkottad a cethalat meg ezeket a nagy dögöket, hogy játszadozzál velük a tengerben. Tehát, hogy tetszett az Istennek, hogy valami önmagán kívül valót, valami lenyomatát önmagának megalkossa és létrehozza. És ilyen értelemben azt hiszem, hogy sokkal könnyebb gondolkodnunk örök dolgokról. Örök életről, valóságról, akár a mi saját örök valóságunkról. Hogy az egészet egy ilyen háttéren helyezzük el. Hogy az egészet egy ilyen Istennek a hátterén, vagy az ölében, vagy ahogy tetszik, fogalmazhatunk bárhogyan, ott helyezzük el ezt az egészet. Hogy nem ciklikusan és nem lineárisan gondolkodunk, hanem mi hiszünk egy olyan örök és állandó és megfoghatatlan, de mindig volt és mindig lesz valóságban, ami szerető Istenünk és mennyei Atyánk. Mert hogyha ő nincs kötve ilyen dolgokhoz, hogy ő ettől eddig tart csak, hanem ő végtelen, akkor igazából mindaz, amit létrehozott, jó eséllyel indul arra, hogy ő is végtelen és tökéletes legyen. Mert ugye kérdem én, hogy miért gondolt az Isten arra, hogy olyat teremtsed, ami majd a visszájára fordul. Vagy hogyha mégiscsak így alkotta meg ezt a világot, és azt gondolta, hogy ő nem marionett bábuként irányított figurákkal akar játszadozni, mint egy ilyen gigantikus számítógépes játék, hogy szimulálok egy világtörténelmet, gyerekek. Jaj, de jó. És akkor minden úgy történik, ahogy én akarom, hanem önálló érzelemmel, akarattal, gondolattal ruházta fel azt a csodálatos teremtményt, ami azt mondta, hogy ember, abban még annak a sansza is benne volt, hogy talán ki akar törni abból a korlátjából, hogy ő mégiscsak teremtmény. De megint csak arra kell gondolnunk, és megint az írást kell figyelembe vennünk, hogy az Új Szövetség mondja, Pál apostol mondja, hogy a világ felvettetése óta elhatároztatott, hogy Jézus, mint megváltó, meg fog születni ebbe a világba. Ha úgy tetszik, az Isten elhelyezett egy olyan biztonsági rendszert ebben az általa megalkotott világban, ami garantálja azt, hogy aki eltévedt, akinek leugrik az élete erről a sínről, hogyha az ember esetleg valami végzetesen rossz útra téved, megtalálhatja azt a pontot, Azt a gombot, azt a programot, bármit, amit, hogyha elindít és lefuttat, akkor vissza tud találni. Akkor visszakerül a helyére megint. És hogyha így látjuk és így értelmezzük az egész valóságunkat, és így látjuk a mi Istenünket, és így látjuk a mi megváltásunkat, akkor sokkal könnyebb kimondani azt, hogy hiszem a test föltámadását, és hiszem az örök életet. Mert igazából annak a megfoghatatlan hatalmas folyamatnak, vagy életfolyamnak, vagy nevezzük bárhogy, ami maga az Isten valósága, annak, ahogyan mondtam az előbb is, igazából egy töredék részében vagyunk jelen. Egy töredék részében vagyunk szereplők, és méghozzá olyan körülmények között, hogy igenis mi megpróbáljuk feszegetni azokat a korlátokat, amiket az Isten ad nekünk, és bizony szembefordulunk sokszor vele. És rombolunk azon a csodán, amit ő megalkotott ebben a világban, az ő teremtett világában. Rombolunk magunkon, a környezetünkön, a másik emberen, éljük az életünket, amiben ott van az Istennel való ellenkezésnek a megnyilvánulása, maga a bűn. Amit az Isten sem hagyott büntetlenül, az ő teljességéhez az ítéletnek a jogossága és igazságossága is hozzátartozott. És ott van a mi mulandóságunk, amit bélyekként hordozunk a testünkben, ami azt jelenti, hogy valami félrecsúszott a tökéleteshez, az igazihoz képest. De azt sem akarja. Ez a tökéletes és ez a csodálatos teremtő Isten, hogy amit alkotott, és megint csak most már így a Biblia végét nézve, megint mindig az elejéhez kell visszamenni, amit alkotott, az minden íme igen jó, minden tökéletes, hogy ez szépen lassan leépüljön, és az ő megfoghatatlan örök valóságában egy kudarc történet legyen. Hogy teremtettem egy ilyen világot, nem sikerült. Nincs erről szó, nincs ilyesmiről szó a Szentírás tanúságtételében, hiszen az első pillanattól kezdve azt látjuk. Ha fogalmazhatok ilyen teljesen antropocentrikus módon, és most ne értsétek félre, a bűneset után egyel az Isten kétségbe esetten megy az ember után, hogy küldök valakit, aki majd meg fog menteni, küldi a prófétákat, küldi a választott népet, küldi a törvény, mindent, állandóan szólongatja az embert. És aztán tesz egy olyat 2000 éve, ami egy egészen elképesztő, hogy már annyit szólongatja az embert, hogy azt mondja, hogy nem elég, hogyha közvetett módon szólok. Nem elegendők a próféták, nem elegendő az ige, mert a próféták is néha hamis prófétává válnak, mert az igét össze-vissza magyarázzák, minden sületlenséget mondanak róla. Jövök személyesen, és megérkezik a világba. És tűz körül ülnek a pásztorok, és nagy fényesség lesz, és megijednek, angyalok mondják, semmi baj, mert megszületett a megváltó. Megszületett az a megoldás, ami segít az emberiségnek abban, hogy ebből az örök folyamatból, ebből a végtelen csodából, ami maga az Isten, és ami az Isten gondolatából, lelkéből, szeretetéből pattant ki, ami az élet, ez, amit élünk. Ez ne egy ilyen leszálló ágban levő valami legyen, amit tudjuk, hogy a fizikai végét eléri és nyek vége. Hanem ez valami sokkal több ennél. Egy ciklikus világszemléletben nincs olyan, hogy egy pillanatra megállítják a kereket, vagy kicsit visszaforgatják, és aztán megy tovább. Jézus valami ilyesmi lenne. Egy lineáris is megy előre szépen, fejlődik magától. Azonban a mi hitünkben ott van egy nagyon markáns, nagyon, nagyon határozott, nagyon karakán pillanat, amikor földre születik az Isten. Amikor elérkezik hozzánk, amit majd fogunk is ünnepelni. És amikor elérkezik hozzánk, amíg mondta és hirdette, és önmaga is eljött már, hogy végre vegyük észre, hogy ő azt akarja, hogy ez a leszálló ágú, ez a mulandó, ez a sok bajja a terhelt, ez egyszer teljességet érjen, ezt ő tényleg nekünk akarja adni, ezt tényleg oda akarja adni a mi számunkra. Hogy ez legyen a mi életünk, hogy ez legyen a mi jövőnk. És amikor test feltámadásáról és örök életről beszélünk, akkor nagyon nehéz persze ezt megfogalmazni, mert hát már megkérdezték, hát nem egyszer megkérdezték tőlem is, kis hittanostól felnőttik, hogy hát az milyen, vagy hogy lesz, meg ez mit jelent, meg tulajdonképpen, hogyha már az ember nagyon régen meghalt, akkor a maradványaiból hogy lesz új, meg hasonló dolgok. Meg egyáltalán ez az örök élet. Milyen fizikai valóság, vagy van-e egyáltalán fizikai valóság annak, vagy milyen törvényszerűségei vannak ennek. Csupa-csupa olyan dolog, amiről semmit nem tudunk. Amiről semmit nem tudunk. Mi egyetlen dolgot tudunk, hogy ezt a világot, és benne az embert, ezt egy végtelen, tökéletes, teljes létező valóság. És ebben a teljességben és a tökéletességben nem csak ráció van, gondolat, rendszer, hanem érzelem, szeretet és lélek is. Ezt az egészet egy olyan valaki hozta létre, aki nem akarja, hogy mindaz, ami rombolja ezt a tökéletest, ez örökre és mindig és minden emberrel ott maradjon. Tehát örök élet és test feltámadása tulajdonképpen azért is jó, hogy ezt hitvallásban mondjuk, és nem próbáljuk meg leírni a mostani eszközeinkkel és gondolatainkkal. Olyan dolgokról beszélünk ezzel, ami igazában a teljes helyreállást jelenti. A teljes helyrezökkenést. A test feltámadása az sokkal inkább úgy érezzük, mikor mondjuk, hogy ez egy fizikai valóság, az egy személyesen nekünk szóló dolog. Az örök élet pedig egy ilyen nagy általános létező, amit itt a hitvallás végére teszünk, de ez, ez ott van a világ teremtése előtt. Ezért mondom, ez egy helyrezökkenés, ez egy helyrekerülés, helyünkre kerülés. Annak az alkotónak, annak a teremtőnek, annak a tökéletes és teljes létezőnek a közösségébe, aki életre hívott bennünket. Nem azt kell kutatnunk, hogy hogyan is fog lezajlani ez az egész. Nem azt kell kutatnunk, hogy mik ennek majd a látható jelei. Mert erről vajmi keveset, sőt semmit nem tudunk. Minimális információnk van az evangélistáktól, Jézus feltámadása után egyfajta különleges létállapotról, de az is csak így néha elejtve, hogy mondjam, epizódszerűen szerepel, hogy a tanítványok bezárkóznak ugye a házukba a félelemtől, és akkor Jézus átmegy, tehát neki nem akadálya a fal meg az ajtó. De még itt sem biztos, hogy arra kell gondolnunk, hogy ez azt jelenti, hogy ez fizikailag így zajlott le, hanem hogy az egy teljesen más. Ami más, mint ahol most vagyunk, fölötte van magasabb rendű, teljesebb, tökéletesebb, fölötte áll minden olyannak, ami itt visszahúz, és ez az első feltámadott Jézus, testében feltámadott első valaki mutatja meg számunkra, hogy ez az a megújult, teljessé vált, kiegészült, tökéletes, egészé vált létezés és élet, magasabb rendű élet, ha úgy tetszik, ez az, amire várunk. Ez az, amit egyszer el fog hozni számunkra az Isten. Ez az, aminek a visszajövetele, a megvalósulása egy bizonyos ponton be fog következni. És igazából az egész történet, hogy megérkezett karácsonykor, testé lett az Isten, és megmutatta magát ennek a fizikai valóságnak, ennek a világnak is, ez is azért történt, hogy hihessünk abban, hogy van átjárás a kettő között. Hogy nem egy bezárt ég alatt élünk, vagy ahogy ugye katonáiknál mondták, aki volt sorkatona még egy ilyen jó 20-25-30 évvel ezelőtt, ugye bedeszkázzák az eget, azt majd nyitnak rajta egy ekkora lukat, hogy a microwave konzervet be tudják dobálni ugye nektek. Tehát nem így élünk bedeszkázott ég alatt, ahol néha lepottyan egy-egy valami kis morzsa, aminek egy darabig tudunk örülni, hanem átjárás van Isten és ember között. Csak először az Istennek kellett lépnie. Mert az ember az első lehetőségét, amikor ott volt átjárhatóan egymással a kezdet kezdetén, azt elrontotta. És nem akart az Istenről tudni, és okosabb akart lenni. És akkor jött az Isten azzal, hogy jó, akkor most én megyek. Akkor most én megmutatom, hogy nincs végleg elrontva minden. Nem a halál a végső győztes. Nem a mulandóság az, ami alá vetve kínlódtok, és aztán így van vége. Van átjárás a kettő között, én jövök, hogy ezt megmutassam számotokra. És nagyon érdekes, hogy amikor ezekről a dolgokról beszélünk, örök életnek és feltámadásnak a kérdéseiről, akkor azt lehetne mondani, hogy olyan furcsa, hogy most a karácsonyi ünnepkörben, meg ebben az egészben vagyunk, és ennek hogy van köze egymáshoz, vagy hogy kapcsolódik. Hát így, hogy ahogy énekli az egyik adventi énekünk, kérve a megváltót, hogy törd át az ég zárt ajtaját. Tehát itt történt meg az. Itt történt meg az, hogy meglátszott az átjárhatóság. Hogy van az Istennek terve és gondolata velünk. Méghozzá örök terve és örök gondolata. És ezért mondhatjuk, ezért hihetjük, ezért vallhatjuk azt, hogy van személyesen a mi valóságunknak, mondjuk így, hogy föltámadása, hogy beteljesülése, hogy teljességre jutása, és van egy örök élet, ami igazában már most itt van, csak mi még valahol alatta mászkálunk. Ebben a mulandó testünkben, ebben a mulandó valóságunkban, és azért kapaszkodunk az Istenbe, és azért kapaszkodunk Jézus Krisztusba, aki ezt az átjárhatóságot megmutatta és bebizonyította, hogy egyszer rájöjjünk, hogy ez az örök élet már akkor is tökéletesen és készen megvolt, amikor még itt mi csak alatta mászkáltunk a keresztjeinkkel, a gondjainkkal, a bűneinkkel, a halálunkkal, a mulandóságunkkal, minden egyébben. Olyan dolgokban hiszünk, amik nem valamiféle jövendőbeli dolgok, Nem valamiféle távoli messzeségben előforduló és megvalósuló dolgok. Ezek már most valóságok. Az Isten számára, az Isten gondolatában ez már most valóság. Hogy nekem és nektek mindannyiótoknak szeretné a teljességet, az örökké valóságot, a vele való újra találkozást és egyesülést szeretné létrehozni. Csak várja azt a döntést, azt a lépést, hogy mi is akarjuk ezt. Hogy mi is akarjunk az ő útjára lépni, mi is vegyük észre, hogy csak azon múlik ez a nagy visszatalálás, hogy elfogadjuk az ő közeledését. És ilyen szempontból karácsony kitűnő alkalom, csodálatos alkalom arra, hogy ezt átéljük, hogy ebben megerősödjünk. Mert ilyenkor tényleg igazán érzelmeinkben is, hitünkben, emberségünkben, a gyülekezetben, a családban még jobban, még plasztikusabban átélhetjük az Isten közeledését. Hiszen erről szól az ünnep. Csak egy jó választ kell adni erre. Hogy elfogadjuk ezt a közeledést, elfogadjuk ezt az útmutatást, amit ez jelent, és akkor meglátjuk, hogy a feltámadás, az örök élet, a teljesség, a végtelenség az Isten ölében, ez már készen van. Ez nem valamikor majd egyszerű megcsinálja nekünk, hanem ez már valóság. Ez készen van. A kérdés, hogy mikor csatlakozunk, mikor tudunk mi is úgy élni, hogy ez nekünk is öröm, ez nekünk is az életünk forrása. Így mondjuk tehát, és így valljuk tehát bátran, kétség nélkül ezeket a nagy és csodálatos dolgokat, amikről a Jelenések könyve valami egészen fantasztikus képet fest, bűn és halál megszűntéről, újjáteremtett világról, teljességről és tökéletességről. Valljuk és éljük bátran, hogy már a meglevő teljesség, a már elkészült örök élet részesei lehetünk. Csak adjunk jó választ, fogadjuk el az Isten közeledését. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy Jézus Krisztust küldted ebbe a világba, hogy általa elnyerhessük a számunkra elkészített teljességet, amit mi elhagytunk, aminek mi hátat fordítottunk, de ahonnan te nem zártál ki bennünket. Hála és dicséret neked ezért, és azért a sötét éjszakában megszületett kisgyermekért, aki urunká és megváltónká lesz, urunk és megváltónk most és mindenkor. Amen.